Zsolt tehát az egyház építéséről beszélt. Arról beszélt, hogy ezekben az utolsó időkben Isten fel fogja építeni az ő egyházát. Arról beszélt, hogy az egyház belőlünk, mi belőlünk emberekből épül fel, Krisztusnak a teste. Ezt a testet a Szentlélek építi fel. Az apostolok és a prófétáknak az alapkövén épül fel, amelyben a szegletkő Jézus Krisztus. Ugye tudjuk, hogy az apostolok voltak azok, akik alapot vetettek. Pál apostol is mondja, hogy nincsen más evangélium. Ha valaki más evangéliumot hirdet, az átkozott legyen. Úgyhogy én is ezt mondom, hogy ha valaki más alapot vet, mint amit Isten által vetettek az apostolok, annak az embernek a munkája ne legyen sikeres, és tanuljon meg Krisztusnak az alapjára vetni, illetve arra az alapra építeni, amit már az apostolok vetettek. Arról beszélt az én Zsolt barátom, hogy nagyon fontos a prófétaság, illetve a proféták szerepe az egyházban, és a profétálásnak a szerepe, mert a proféták azok, akik általában meg lehet figyelni, hogy profétikus módon látják azt, hogy merre megy az egyház, mely azok az irányok és irányzatok, amelyek nem jók, amelyek nem Istentől vannak, és melyek azok a szelek, amelyek Istentől vannak, és azoknak szabad engedni, sőt, azoknak engedni kell. És ezért nagyon-nagyon fontos ez, hogy odafigyelni a Szentléleknek a prófétai kijelentéseire. Valóban prófétai kijelentésekre odafigyelni, nem a hamis proféciákra. És arról beszél, ugye Péter apostol is, ha jól tudom, ő mondja, hogy igen, biztos nálunk a prófétai beszéd, olyan, mint a sötétben világító lámpás. És nagyon fontos volt valóban, amit még Zsolt mondott, hogy Istennek a hajlékává kell, hogy felépüljünk, hogyha nem rendezett, és nem egybe szerkesztett ez a hajlék, ez a szent hajlék, tehát ami mi vagyunk, akkor Isten jelenléte nem tud igazából megnyilvánulni közöttünk. Azt lehet látni, hogy ma Krisztus teste nem áll, hanem fekszik, vagy pedig egy ilyen nagyon torz módon van jelen Krisztus teste a világban. Nem tud felállni, mert a kezek nyomják vissza a lábakat, az egyik láb itt, a másik az így van, valahogy az egyik kéz így van. Szóval nagyon furcsán van ma Krisztusnak a teste, és ezt egyébként meg lehet figyelni, hogyha megnézzük a saját állapotunkat és a saját gyülekezeteinket, akkor sokszor ugyanezt a torz formát, torz megjelenési formát látjuk Krisztus testében, és Isten jelenléte ezért nem tud megnyilvánulni közöttünk. Meg lehet figyelni, hogy mai napokban az ördög az egységet próbálja nagyon erőteljesen szétrombolni, és a szellemi kapcsolatokat megtámadni. És ezért nagyon fontos, hogy egybe szerkesztődve legyünk, tehát egybe szerkesztődjünk, és szent hajlékká, Isten szent hajlékává felépüljünk rendezett módon, és nagyon fontos, hogy ezt a Szentlélek építi fel. És valóban nem mindent az apostolok, a pásztorok, a tanítók, az evangélisták és a proféták végeznek el. Ez lehetetlen, mert Isten minden embernek adott valamilyen szolgálatot. És minden embernek van feladata az egyháznak az építésében. Neked is, meg nekem is, mindannyiunknak. És az új szövetség az attól különbözik valóban az ószövetségtől, hogy amíg emlékeztek rá, hogy a sátornak a felé rajta kívül néhány ember kapta meg azt a látást, hogy hogyan kell felépíteni a sátrat, de igazából Mózes volt az az egy ember, aki a teljes látást megkapta, a többiek részszerint való látást kaptak. Az új szövetségben nem tudok erről, hogy egy ember lenne, aki a teljes látást megkapná, hanem minden ember, minden embernek Isten meg akarja mutatni azt a részt, amit neki fel kell építenie. De valóban meg lehet azt figyelni, hogy például a proféták, vagy azokban azok az emberek, akiknél a profétai kijelentés működik, egy kicsit többet látnának ebből, többet látnának az egyházból, abból, hogy Krisztus hogyan akarja felépíteni az ő testét, az ő egyházát, pontosabban a Szentlélek hogyan akarja felépíteni Krisztusnak a testét. És a proféciák azok, az Istentől való proféciák azok, amelyek útmutatást, folyamatos útmutatást adnak, egyrészt a saját egyéni életünkre nézve, másrészt pedig a gyülekezetre nézve, gyülekezetekre nézve és Krisztus egész testére nézve, hogy merre kell haladnunk és mit kell tennünk. Van egy másik nagyon-nagyon fontos dolog, amiről én szeretnék beszélni, ami az utolsó idők egyházára jellemző kell, hogy legyen, és jellemző kell, hogy legyen a mi életünkre is, és ennek a gyülekezetnek az életére is. Ez pedig az, hogy a mennyasszonynak várnia kell a vőlegényt, mégpedig úgy kell várnia, hogy szerelmes legyen az ő vőlegényében. Szerelmes legyen Jézus Krisztusban. Nagyon fontos, hogy az egyház építése, Krisztus testének a felépítése nem megy úgy, hogyha mi egy olyan munkát akarunk elvégezni, amihez nincsen kedvünk. Isten folyamatosan megadja az erőt ahhoz, hogy elvégezhessük mindazt, amit ő ránk bíz. És ezekben az időkben az egyháznak és a gyülekezeteknek és a Mahanaim gyülekezetnek is hiszem, az egyik megtartó ereje kell, hogy legyen az, hogy Istenben szerelmes ez a gyülekezet. Hogy Istenben, hogy szerelmesek vagyunk Istenbe, és buzgó szerelemmel szeretjük őt, és keressük az Úrnak a közelségét, keressük az Úrnak a jelenlétét, teljes szívünkből, teljes erőnkből, minden erőnkből, teljes elménkből, teljes lelkünkből. Úgy látom, és azt látom Isten szelleme által, hogy az Úrnak a jelenléte az, amely a legnagyobb kincs az egész világon. A legnagyobb kincs, amit valaha elérhettek az emberek, és amit most elérhetünk és megkaphatunk az életünkben, az Istennek a közelsége, Istennek a jelenléte. Isten jelenléte és Jézus Krisztusnak a megismerése az, hogy Krisztus személyesen ismerjük Krisztus, mint szemét. Hogy Istennel nem csak futó élményeink vannak, hanem Krisztus kijelenti magát nekünk. Ez sokkal nagyobb kincs. Sokkal nagyobb kincs, mint a legjobb barátod. Sokkal nagyobb kincs, mint a feleséged, vagy mint a férjed. Sokkal nagyobb kincs, mint a pénzed. Sokkal nagyobb kincs, mint a szolgálatod. Mert minden erre épül rá. Minden erre épül rá. És úgy hiszem, hogy ezekben az időkben Isten hív benneteket, és ez az én üzenet az én szívemben, ez a prófétai üzenet, Zsolt ugye arról beszélt, hogy Isten elkezdi építeni az ő egyházát, elkezdi felépíteni a Szentlélek Krisztusnak a testét, és ebben minden embernek van feladata. Az én szívemben pedig az az üzenet van Istentől, amit ehhez szeretnék hozzákapcsolni, és ezzel összefüggő, hogy mindemellett ezekben az időkben el kell kezdenünk Istent imádni, nagyon erősen keresni az ő jelenlétét, és a vele való szoros közösséget. Szeretnék először igét felolvastatni valakivel, Zsolt, hogyha ide tudsz jönni. Kérlek benneteket, hogy lapozzatok, hogyha van Bibliátok, az Énekek éneke második részéhez, és a 10-es verszaktól egészen a 14-es verszakig fel fogunk olvasni nagyszerű igéket. Négyik, tehát azt jelenti, hogy a 14-est is. Igen.
Szóla az én szerelmesem, nékem, és monda, kelj fel én mátkám, én szépem, és jössz te, mert ímé a tél elmúlt, az eső elmúlt, elment. Virágok láttatnak a földön, az éneklésnek ideje eljött, és a gerlicének szava hallatik a mi földünkön. A fügefa éleli első gyümölcsét, és a szőlők virágzásban vannak, jó illatot adnak. Kelj felém, mátkám, én szépem, és jöjj hozzám. Én galambom a kősziklának hasadékaiban, a magas kőszálnak rejtekében. Mutasd meg nékem a te orcádat, hadd halljam a te szódat, mert a te szód gyönyörűséges, és a te tekinteted ékes.
Amen. Idáig. Oké. A másik ige majd, amit később fel fogunk olvasni, ez Zsoltnak mondom, az Efézus 5:28-32. Nagyszerű igék ezek. Az énekek éneke az egyik kedvenc könyvem, és nagyon jól szimbolizálja Isten az énekek énekében a házastársi kapcsolaton keresztül Jézus Krisztus és az egyház közötti kapcsolatot. És láthatjuk itt az igében a vőlegénynek, azt mondja az ige, hogy szól az én szerelmesem, de a vőlegénynek egy nagyon kedves hívását láthatjuk, nagyon kedves megszólítását, azt mondja, hogy én mátkám, én szépem, tökéletesem, ugye nagyon kedves kifejezéseket használ, és azt mondja, hogy jössz te, tehát jöjj hozzám. Ma, ezekben az időkben, kedves testvérem, kedves barátom, Jézus Krisztus megszólít téged, bárki vagy is, akárhány évet értél meg, vagy még nem tértél meg, Jézus Krisztus újra megszólít téged, és azt mondja neked, hogy én galambom, én tökéletesem, én mátkám, én jegyesem, mert el vagy jegyezve a Szentlélek által Jézus Krisztusnak, az Atya eljegyzett téged. Jézus Krisztus ezekben az időkben egy hívást intéz feléd, hogy jöjj, jössz te, jöjj hozzám. És azt mondja itt Isten igéje, érdekes, hogy nagyon csodálatos természeti képekkel fejezi ki, hogy elmúlt a tél, az eső elment. Az a zord időjárás, hiszem, hogy itt most már Magyarországon is kezd majd megszűnni, utálom a telet, de azért dicsőség az Úrnak a télért is. Hideg van, és ez kínzás a számomra, de hát mindenekért hálákat adjatok, úgyhogy ezért is hálát adok, mert Isten szeretőknek minden javukra van, még a rossz dolgok is. Úgyhogy még ez a gyötrő kínzó tél is, ami azért van, hogy megkeserítsen engem. Még ezért is hálát adok Istennek, és hiszem, hogy ebben is megtapasztalom Isten örömét a tél idején is. De van egy jó hír, azt mondja a Biblia, hogy elmúlt a tél, halleluja! Hú, és az eső elment! Figyelj, barátom, azt mondja Isten igéje itt a számodra, hogy minden akadály elmúlt a megváltás óta, mivel Jézus Krisztus megváltott bennünket, és meghalt értünk. Minden olyan akadály eltűnt, minden olyan akadály, amely azért lett felépítve, hogy ne tudjunk Istennel szoros kapcsolatba kerülni. Mindezek az akadályok eltűntek, elmúlt a tél, elment az eső. Minden készen áll arra, hogy bemehessünk Isten jelenlétébe, és hogy találkozzunk Jézus Krisztussal. És azt mondja itt Isten igéje, hogy éneklésnek az ideje van. Egyfajta idilli állapotot ír le, Gerlice szava hallatik. A virágok is már kezdenek megjelenni, ugye? Ott olvassuk az énekek énekében. A fügefa is éleli az első gyümölcsét, a virágok jó illatot adnak. A szőlők is virágzásban vannak. Egy nagyon csodálatos, idilli állapotot ír le itt az ige. Amikor bemész Isten jelenlétébe, és a te szellemeddel, a te szíveddel meglátod Jézus Krisztusnak az arcát, meglátod a te uradat, a te szerelmedet, aki az életét adta érted, akkor megtapasztalod ezt a csodálatos idilli állapotot. És még valamit hadd mondjak, hogy gyakorlatilag itt arról van szó ebben az ige részben, hogy a lehetőség most is megvan a számunkra arra és ahhoz, hogy elkezdjük imádni Istent. És bemenjünk Istennek a jelenlétébe, és megtapasztaljuk Istennek a csodálatos közelségét. Tudtok ennek örülni? Hát ez annyira nagyszerű. Az utolsó idők egyházának ez egy nagyon fontos feladata kell, hogy legyen. Tudjátok, hogy miért van sokszor közöttünk ennyi veszekedés, civódás, széthúzás? Mert sok mindennel foglalkozunk, csak éppen nem az Isten imádatával. Sok mindennel foglalkozunk, csak éppen nem az Úrnak a keresésével. Sok mindenbe, vagy sok mindenkibe szerelmesek vagyunk, hát annak szabadulásra van szüksége, aki több emberbe szerelmes, de lehet, hogy annak is, aki olyanba szerelmes, egy olyanba, akit nem Isten akar adni a számára. Tehát sok mindenkibe és sok mindenbe szerelmesek vagyunk, csak éppen Istenbe nem. Keressük a magunk érvényesülését, keressük azt, hogy mi az, amiben mi előrébb tudunk jutni. Világi reflexek nyilvánulnak meg keresztény gyülekezetekben. És mivel Nem a ezek nem a Szentléleknek, ez nem a Szentléleknek a munkája. Én nem hiszem el, hogy ez a Szentléleknek a munkája lenne. Mivel nem a Szentlélek munkája ez, hanem valami más szellemnek a munkája, ezért ennek a munkának a gyümölcsei kezdenek megnyilvánulni. Széthúzás. Az egység teljes szétrombolása. Szinte már nem tudjuk, hogy milyen irányba megyünk. De figyelj, barátom, testvérem, amikor elkezdjük Istent imádni, elkezdjük Istennek a jelenlétét keresni, szerelmesek leszünk Istenbe, azt fogjuk tapasztalni, hogy a Szentlélek megjelenik közöttünk, összehangolja a szívünket Istennel és egymással is. Mert amikor mindenkinek azonos csatornán van a rádiója, azonos állomáson, akkor nyilvánvaló, hogy mindenki ugyanazt az adót hallgatja. Mindenki a Juventus rádiót hallgatja, mindenki éppen most Puff Daddy-nek az egyik új rap számát hallja, és nem lesz vitatkozás közöttünk, és nem fogjuk azt mondani, hogy nem igaz, mert én most éppen Michael Jackson-t hallom, a másik megmondja, hogy hát én meg éppen Damien-t hallom. Ez azért van, mert az egyik a Danubius rádiót hallgatja, a másik a Juventust, a harmadik a Rádió egyet. Emlékeztek rá, hogy tavaly is úgy beszéltem erről érintőlegesen, hogy az imádságban összehangolódunk, és fontos, hogy a rádiónkat ráállítsuk arra az adásra, ami a mennyből jön. Na most, amikor a rádiónk, tehát a szellemünk arra az adásra van ráhangolva, ami a mennyből jön, akkor nem fogunk 10-20 féle állásponton lenni, hanem mivel a mennyre vagyunk ráhangolódva, és az Úrra vagyunk ráhangolódva, ezért, mivel egy adást hallgatunk, a szívünk is egyfele mozdul. Értitek? Mert össze van hangolva a szívünk Isten szelleme által. És ezért, amikor megmozdul Krisztus teste, akkor nem az fog történni, hogy a bal láb kilép, és a jobb láb meg megy vissza. És kettőt lépünk előre, és 20-at hátra. És ezért nagyon fontos, hogy ezekben a mai időkben elkezdjünk újra Isten felé fordulni. Ahogy itt mondja is az Istennek az igéje, egy leírja egy csodálatos idilli állapotban, hogy minden akadály eltűnt, elment. Jöhetsz hozzám! Gyakorlatilag ezt mondja itt a vőlegény, a szerelmes, a mennyasszonynak, hogy nincsen semmi akadály. Elmúlt minden akadály, jöhetsz hozzám. Azt mondja a zsidó levél, hogy mikor Jézus Krisztus meghalt értünk, ugye olvassuk, hogy meghasadt a kárpit. Utat nyitott az Úr számunkra a szentek szentjébe. A megváltással Isten minden akadályt eltüntetett. És azt mondja itt az ige, hogy jöjj a kősziklának hasadékában, magas kőszálnak rejtekébe. Ki a mi kősziklánk? Jézus Krisztus. Kiben rejti el Isten a mi életünket? Jézus Krisztusban. És amikor és azt akarja Isten, hogy Jézus Krisztusban legyen rejtve a mi életünk. Menjünk be a kősziklába, a magas kőszálnak a rejtekébe, Jézus Krisztusba, és hogyha a mi életünk Krisztusban van, akkor hiába ér bennünket támadás. Hiába jön az ellenség, mivel kősziklában van a mi életünk. Nem tud kimozdítani minket onnan. El van rejtve a mi életünk, védve van a mi életünk. És Jézus Krisztus a védelem a mi életünkön. Isten azt mondta Mózesnek, olvassuk az Ószövetségben, mikor Mózes azt mondta az Úrnak, hogy mutasd meg nekem a te dicsőségedet. Azt mondta Isten Mózesnek, hogy van itt hely nálam a kősziklában. Ma is Isten azt mondja neked, hogy van itt hely nálam a kősziklában. Van itt hely nálam Jézus Krisztusban. És figyelj, azt mondja a Biblia, azt mondja itt Isten igéje, hogy hadd halljam a te szódat, mert a te szavad gyönyörűséges, és a te tekinteted ékes. Isten számára te értékes vagy. Isten számára te fontos vagy. Isten akarja hallani a te hangodat. Ő örül annak, amikor te imában megszólítod őt. Akarja látni a te arcádat. Tudod, hogy nem csak te szeretnél bekerülni Isten jelenlétébe, hanem Isten is vágyik arra, hogy te még közelebb és közelebb kerüljél hozzá. Isten vágyik arra, hogy te még többet átadjál neki a te életedben. Akarja látni a te arcádat. Tudod, hogy nem csak te szeretnél bekerülni Isten jelenlétébe, hanem Isten is vágyik arra, hogy te még közelebb és közelebb kerüljél hozzá. Isten vágyik arra, hogy te még többet átadjál neki a te életedből, és még jobban, még közelebb jöhessen hozzád, és még jobban megnyithassa magát előtted, és még jobban kijelenthesse, megmutathassa magát neked. Egyre több és több dolgot kijelenthessen neked önmagából. Egyre jobban és jobban megmutathassa magát neked az Úr. És erre vágyik Isten, hogy megnyisd magadat ő előtte. Megnyisd magadat ő előtte egyre jobban és jobban. És ahogy Istennek a jelenlétében vagyunk, ahogy ott vagyunk a kősziklának a hasadékában, Jézus Krisztusban el van rejtve a mi életünk. Itt nem más teszünk, csak egy dolgot. Elkezdjük Istent imádni. A János Evangélium 4. részében, a 23-as verszakban van egy nagyon csodálatos ige. Jézus Krisztus beszélget a szamaritánus asszonnyal, és egy nagyon fontos dolgot mond neki. Azt mondja, hogy de jön egy óra, és az most van, amikor az igazi imádók az atyát szellemben és igazságban fogják imádni, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Szellemben és igazságban. Tehát a Szent Szellem vezetése által, amiről Zsolt is beszélt, hogy nagyon fontos a saját életünkben, hogy nem a gyülekezetben vagyunk csak hívők. Mert a gyülekezet olyan lesz, amilyenek mi vagyunk. Ha van egy tökéletes gyülekezet, de én bemegyek oda egy hiba már, biztos, hogy van ott. Mert bementem, és bevittem a saját tökéletlenségemet. Minden gyülekezet olyan lesz, amilyenek mi vagyunk. Na most, hogy milyen lesz a gyülekezet, az attól függ, hogy otthon milyen vagy. Otthon mivel töltjük az időnket. Nézzük a vészhelyzetet a tévében, vagy pedig valóban a térdeinkre megyünk, tartunk egy kis térdológiát a sok teológia helyett, és gyakoroljuk az igével való közösséget, olvassuk az igét, elmélkedünk Isten igéjén, imádkozunk a Szent Szellem által, és amikor bejövünk a gyülekezetbe, akkor nem azért jövünk, amit Zsolt is mondott, hogy kapjunk, hanem azért, hogy adjunk. Hogy szolgáljunk, mert mit mond Isten igéje? Hogy van hát atyám fiai, amikor összejöttök, mindeniteknek van zsoltára, nyelve, magyarázata, kijelentése, tanítása? Ezt hol veszi el a keresztény testvér? Nem egy másik gyülekezetben, és akkor elhozza ide, hanem otthon. Az Úrral, az Úrral való személyes kapcsolatában. És azt mondja itt Isten igéje, hogy szellemben és igazságban. Szellemben, tehát a Szentlélek vezetése által, és igazságban, tehát Isten igéje szerint, vagy úgy is lehetne mondani, hogy szellemben, tehát szív szerint, szívből imádjuk az Urat. Egy olyan imádásról van itt szó, amelyet nem a körülmények határoznak meg, amely nem külső körülményekben nyilvánul meg elsősorban, hanem szívből jön, a belsőből jön, szív szerint, szellem szerint való imádás. És igazságban, ami azt is jelenti, hogy Jézus Krisztusban. Ugye? A kősziklánban, a magas kőszálnak rejtekében. Jézus Krisztusban. És az egyháznak ez egy nagyon fontos feladata ma, hogy imádja Istent. És ahogy imádjuk Istent, ahogy Istennek a jelenlétében vagyunk, a vőlegény és a menyasszony újra és újra egyesülnek, egyé válnak, pontosabban inkább férj és feleség, de itt az énekek éneke, ugye vőlegény és menyasszonyról beszél. De gyakorlatilag erről van szó, hogy Jézus Krisztus és az egyház újra és újra egyé válnak. Nagyon nagyszerű ige, amit az 1 Korintus 6.17-ben olvasunk. Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. És ez ott, a magas kősziklának rejtekében. A magas kőszálnak rejtekében, a magas kősziklában. Ez ott történik. Jézus Krisztusban, Isten jelenlétében, amikor Istent imádjuk, és az Úrral egyesülünk, az Úrral egyé válunk. Az mi szívünk és Isten szíve összeölelkezik. Akkor egy szellem vagyunk, Isten és mi. Egy szellem vagyunk, Krisztus és mi. Egy szellem vagytok, Krisztus és te. Egy szellem vagytok, Krisztus és Mahannaim gyülekezet. Egy szellem vagyunk, Krisztus és az ő gyülekezete, és az ő teste, és az ő egyháza. És mi pedig egy test vagyunk a Krisztusban. És szellemben egyek vagyunk. Mert az egységet elhozza közénk Isten szerelme, Isten imádata. Isten szerelme kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által, azt mondja Isten igéje. Tudjátok, amikor elkezdjük imádni az Urat, és betöltjük azt, amiről az énekek éneke beszél. Például egy nagyszerű ige van, az énekek éneke első részében is azt olvassuk, hogy a vőlegény és a mennyasszony beszélgetnek, és azt mondja a vőlegény, hogy szép vagy én mátkám, és akkor mondja a mennyasszony a vőlegénynek, hogy te is szép vagy én szerelmesem, és a mi nyoszolyánk zöld elő. Miről van itt szó? Arról van itt szó, hogy amikor Isten jelenlétében vagyunk, és imádjuk Istent, akkor szólunk az Úrnak, és azt mondjuk, Uram, te milyen gyönyörű vagy, milyen csodálatos vagy, tudod? Én megtapasztaltam, hogy amikor bemegyünk Istennek a jelenlétébe, többször átéltem már ilyet. Isten jelenléte egyszerűen rám szállt, mai napon is ezt tapasztaltam, amikor imádkoztam délelőtt az iskolában. Nem kellett nekem már nagyon gondolkodnom, hogy mit is kell mondanom Istennek. Egyszerűen dőlt belőlem, mint ahogy mondják, a csapból a víz. Mert éreztem, hogy a Szentlélek által buzog fel a szívemből az az imádás. Ahogy a szellem által nézem Krisztust, és csodálom őt, hogy milyen gyönyörű ő. És az énekek, és a Zsoltárokban is van, a Zsoltár 2-ben, csókoljátok a fiút. Nekünk csókolnunk kell a fiút, csókolnunk kell Krisztust. Igazából ez a mi szolgálatunk. Ez a mi feladatunk. Nem az a mi elhívásunk, hogy nagy apostolok, pásztorok, hatalmas gyülekezet plántálók leszünk. Én nem ezek ellen beszélek. Dicsőség az Úrnak. Támaszon az Úr embereket. Plántáljunk gyülekezeteket. De nem ezért élünk, hanem Krisztusért élünk. Arra vagyunk elhívva, hogy Krisztust imádjuk, hogy a fiút csókoljuk, és ahogy az énekek énekében van, hogy gyönyörködünk benne, és mondjuk a vőlegénynek, hogy te is szép vagy. Uram, gyönyörű vagy. Uram, csodálatos vagy. És a mi nyoszolyánk zöld elő. Ez azt jelenti, hogy az Isten és az ember közötti kapcsolat termékeny. Amikor Istennel egy szoros kapcsolatban vagy, akkor bármit le tudsz imádkozni a mennyből. Le tudod imádkozni a szomszédod megtérését. Le tudod imádkozni férjed, feleséged gyógyulását, szabadulását, megtérését, a környezetednek a megtérését. Nem kell erőködnünk és hatalmas evangelizációs kampányunkat csinálnunk, aminek a végén szinte semmi eredménye nem szokott lenni általában, ezt a statisztikák kimutatták, hanem elkezdjük imádni a fiút, gyönyörködni az Úrban, és az Úrnak a közelsége jön hozzánk, Isten dicsősége ránk száll, és elkezdünk világítani a környezetünk számára, világítani az emberek számára, és természetesen hirdetjük nekik Isten igéjét, amikor Isten szelleme indít erre, és imádkozunk, közben járunk értük, és ők bejönnek Isten népe közé. Leborulnak, és azt mondják, közöttetek van az Úr. És még egy dolgot hadd mondjak. Ugye itt az énekek énekében olvassuk, például az első fejezetben, olvassátok majd el az énekek énekét, és kérjetek Istentől kijelentést, látást, hogy mit is jelent az énekek éneke ma az egyházban és a saját életünkben. Érdekes dolgokat fogtok meglátni. ujjongani és ugrálni fogtok. És lehet, hogy sok keresztény nem fogja tudni, hogy mi bajod van neked. Nyugi, csak csendbe. Ne örülj annyira. De Isten azt mondja, hogy örülj! És az itt is olvasok az énekek énekében, hogy a vőlegény is mondja a mennyasszonynak, szép vagy én, Mátkám. Szeretném neked elmondani, hogy Jézus Krisztus gyönyörködik benned. Értékes vagy az ő számára. És amikor bemegyünk az Úrnak a jelenlétébe, akkor én bevallom nektek őszintén, nem csak azt tapasztalom sokszor, hogy ó, én nyomorult vagyok, és Isten hogy, ez milyen döbbenetes, hogy ő magához fogad engem, és az ő jelenlétébe mehetek, hanem érzem a szellememben, ahogy az Úr szól hozzám, és ahogy érzem a szívemben, hogy Isten gyönyörködik bennem. És ilyenkor felvetődik bennem az a kérdés, bennem, hát kicsoda vagyok én, hogy Isten gyönyörködik bennem. Szeretném neked elmondani, ha elutasítottságban vagy, ha megvetettségben vagy, ha úgy érzed, hogy senki nem szeret téged, hogy elutasított vagy, keresed a magad igazát, és természetesen soha nem fogod megtalálni, akkor szeretném neked elmondani, Isten közelsége meggyógyít, kigyógyít minden elutasítottságból. Amikor megérted a te szívedben és a te szellemedben, hogy a vőlegény gyönyörködik benned, hogy Jézus Krisztus gyönyörködik benned, értékes vagy, fontos vagy a számára, hiszen meghalt érted, akkor azonnal megszabadulsz minden elutasítottságból. Abba akartam hagyni most itt, de érzem, hogy a Szentlélek mondja, hogy mondjak el néhány nagyon fontos dolgot. Az egyik, amit szeretnék elmondani, hogy az én életemben is volt elutasítottság, elvetettség, és amikor gimnazista voltam, akkor próbáltam az én osztálytársaimban is, akik mind láttak, csak én voltam vak, próbáltam keresni az én lelkem kielégülését, talán így kell mondanom, hogy be legyen töltve az én lelki szükségem. Hogy elfogadjanak már végre. Ahol gyülekezetbe tartoztam, ott is ezt próbáltam megtalálni, de gyülekezetben sem találtam meg, mert a gyülekezetben is, ahova tartoztam, ott is nagyon sok keresztény úgy viszonyult hozzám, hogy vakember, átok alatt van, ne is közelítsünk hozzá. És féltek tőlem az emberek. És ott voltam egy teljes elutasítottságban, elvetettségben, és egy teljes letargiában, hogy Istenem, hát nem fogadnak el az emberek. És akkor megértettem valamit. Megértettem azt, hogy nekem azt a lelki kielégülés, lelki szükséget, amire szüksége van a lelkemnek, hogy be legyen töltve, hogy valaki elfogadjon már végre, ezt Istennél kell keresnem, és nem az embereknél. És amikor ezt megértettem, egyszerűen nem foglalkoztam vele, hogy az osztálytársaim csúfolnak, gúnyolnak, megvetnek, nem foglalkoznak velem, hanem rengeteg időt töltöttem imádkozással. Rengeteg időt töltöttem az Isten keresésével. És hatalmas találkozásaim voltak az Úrral abban az időben, testvéreim. Volt olyan időszak az életemben, amikor 2 hétig azt se tudtam, hogy mi a lecke. Bentem be minden nap a gimnáziumba, és nem tudtam, hogy mi a lecke. Mit adtak fel ma? Vagy holnapra? Ugyanis az történt, hogy egyik vasárnap a gyülekezetben Isten szelleme hatalmasan betöltött. Nevettem, sírtam, és utána hazamentem, és 2 héten keresztül úgy teltek a napjaim, hogy minden nap, amikor hazamentem az iskolából, gyorsan megebédeltem, magamra zártam az ajtót, és kisebb megszakításokkal másnap reggelig imádkoztam. Egy keveset aludtam, és fölkeltem, és imádkoztam tovább. Olyan kijelentéseket kaptam Istentől abban az időben. Olyan annyira megmutatta magát Isten számomra abban az időben, hogy állandóan, amikor nem volt lehetőségem arra, hogy imádkozzak, mert az iskolában voltam, egy olyan égő vágy, egy olyan epekedés volt bennem Isten felé, mint amikor valóban szerelmes az ember. És úgy éreztem, ha nem ez az állapotom, rájöttem, ez az elvetettségem, ez az elutasítottság, amiben voltam. Ez Istentől volt, Isten felhasználta arra, azért mondom, hogy Istentől volt, mert Isten engedett bele ebbe az állapotba. Azért, mert ezt az állapotot Isten felhasználta arra, hogy engem magához közel vonjon. És tudjátok, mi történt? Hónapok elteltek, és egyszer csak azt kezdtem érezni. Nincs már elutasítottság érzés. Nincs már elvetettség érzés. Nem érzem már ezt. Egyszerűen érzem, hogy ez eltávozott a szívemből, és az én szívemnek ez a része betöltetett valami mással. Isten szerelmével. Emlékeztek rá, hogy a János evangéliumban érzem, nagyon érzem, hogy erről, ezekről beszélnem kell, úgyhogy addig nem hagyom abba, amíg a Szentlélek azt nem mondja, hogy állj. Nagyon érzem, hogy beszélnem kell ezekről, és kérlek benneteket, hogy figyeljetek, mert Isten szelleme ma meg akar benneteket érinteni. Én érzem, tudom. Látásból mondom. És hitáltal. Emlékeztek rá, hogy a János evangéliumban olvassuk, azt hiszem, hogy a 9. részben, hogy Jézus meggyógyított egy vakon született embert. És ezt az embert meghurcolták a farizeusok, meghurcolták a zsidók. Nem is hitték el, hogy ő vak, de oda hívták akkor a családját, apját, anyját. Azok féltek, mert tudták, hogy megegyeztek a zsidók, hogy aki Krisztusnak vallja Jézust, azt kivetik, kidobják a zsinagógából, kivetik a közösségükből. Ezért egy nagyon jó politikusok voltak ezek a vakembernek a szülei, azt mondták, elég nagy már ő, kérdezzétek meg őt. Ezzel mondtak is valamit, meg nem is. És akkor újra visszahívták azt a vakembert, akit már Jézus meggyógyított, és elmondták neki. Adjál dicsőséget Istennek. Aztán elkezdték őt oktatni, hogy ez az ember nem lehet Istentől, ez bűnös ember. Tudd meg, hogy ez bűnös ember. Miről van itt szó? Arról van itt szó, hogy amikor megtértünk, és amikor megtér egy ember, és elkezded Istent keresni valóban, amiről Zsolt is beszélt, hogy amikor visszajöttek a fogságból a zsidók, és elkezdték építeni a templomot, és a kőfalat kezdték felhúzni, azonnal jött az ellenség. Jött Tóbiás, jött Szambalat, meg a többiek, és elkezdték gúnyolni, hogy mi ez? Mi ez, amit mi csináltok? Amit ti csináltok? Szétromboljuk, leromboljuk ezt az egészet, áttaposunk rajta, semmi, nagy nulla ez az egész. Még jó, hogy azt mondták, hogy nulla, de lehet, hogy -3-at mondtak. Ugyanez van a mi életünkben. Elkezdjük keresni Istent. Jön az ördög, és azonnal elkezd elbizonytalanítani bennünket. Én emlékszem, hogy amikor megtértem, ugyanazt éltem át, mint ez a vakember, akit Jézus meggyógyított. Megtámadta az ördög a családomat. A családból mindenki úgy nézett rám, hogy tudjátok, ez mit jelent. Ez az ember meg van hibbanva, hát Istenről beszél. Apukám számára furcsa volt, hogy 15 éves koromban, tudjátok, én nagyon szerettem a sört. És apukám számára furcsa volt, hogy elmegy otthonról egy olyan ember, aki szereti a sört, meg a lányokat, stb. És 3 óra múlva visszajön egy ember, aki prédikál Isten igéjéről. Nem értette, a saját fiam, mi történt vele? Mit csináltak vele? Mit adtak neki? És megpróbált elbizonytalanítani az ördög. Valóban találkoztál Jézussal? Valóban van üdvösséged? Valóban van Isten? Ugyanezt tették ezek a farizeusok ezzel a vakemberrel. Hó, te nem is voltál vak? Ez a Jézus, ez senki, akiről te itt beszélsz. Ez egy nagy nulla, mert bűnös ember. De volt ennek a vakembernek, most már úgy mondom, hogy látó embernek meggyógyult, egy szellemi látása. Azt mondta, nem tudom, hogy proféta ez az ember, vagy nem tudom, hogy ő a messiás, semmit nem tudok róla, de egy biztos. Isten bűnös embert nem hallgat meg, csak Istenfélőt. Ez az ember Istenfélő kell, hogy legyen, mert különben Isten nem hallgatta volna meg, és én nem gyógyultam volna meg. És ezért milyen csodálatos ez, hogy én vak voltam, és most látok. És elkezdtem mondani az ő csodát. Tényleg szellemi látása volt ennek az embernek, és ezt elmondta a farizeusoknak. Nézzétek! Nézzétek, drága jó atyafiak! Én nem tudom, hogy ki ez az ember, hogy ő a messiás, vagy proféta, semmit nem tudok róla. de istenfélő kell, hogy legyen. Mert ha nem, akkor nem hallgatja meg Isten. A bűnöst Isten nem hallgatja meg. Csak egy állapotban, bűnbánatban és megtérésben. És idegesek lettek a zsidók egyből, azt mondták, te akarsz minket tanítani, te! Mindenestől fogva bűnbe születtél, és kidobták. És akkor olvassuk, hogy Jézus meghallotta, hogy kidobták ezt az embert. És elment, és megkereste őt. És megkérdezte tőle, hiszel-e az ember fiában? És azt mondja, ki az, hogy higgyek benne? És azt mondja neki Jézus, tehát én vagyok. Hát én vagyok az, akivel beszélsz, akit látsz. És azt mondja az ige, hogy ez az ember elkezdte imádni a fiút. És tudjátok, amikor a világ kivet bennünket, mint ahogy ezt az embert kivetették a zsidók a saját közösségükből, ha úgy érzed, hogy kiközösítenek téged, elvetett vagy, érzed, hogy nem fogadnak el, Jézus Krisztus megkeres téged, mint ahogy ezt a vakembert is megkereste, és kijelenti magát neked. Érted? Megérted, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Megérted, hogy ki az a fiú, akit imádni kell. Megérted, hogy ki az a fiú, akit csókolni kell. Mert ebben az állapotban, amikor ott vagy egyedül, akkor Isten megkeres téged, és kijelenti magát neked. És megértettem a saját életemből, és megértettem azt, hogy nekünk keresztényeknek szükségünk van arra, hogy a világ kivessen bennünket magából. Szükségünk van arra, hogy a világ elemeitől elszakadjunk, és ott legyünk egy ilyen egyedül való állapotban, ahhoz, hogy Jézus Krisztus megkereshessen bennünket, és kijelenthesse magát nekünk. Mert Béliál és Jézus Krisztus nem férnek össze. Isten és a világ nem férnek össze. Isten dicsőségének a keresése, és a magam igazának a keresése nem fér össze. Isten dicsőségének a keresése, és a saját érvényesülésemnek a keresése nem fér össze. Ott kell, hogy legyek egy egyedülvaló állapotban ahhoz, hogy Isten odajöhessen. Megkereshessen engem, és megkérdezhesse tőlem. Hiszel-e az ember fiában? Évek óta keresztények vagyunk már itt sokan. És mi azt gondoljuk magunkról, hogy ismerjük Jézust. Tudjuk az igéket kívülről. Mi azt gondoljuk magunkról, ó, mi tudjuk, ki az az Isten. Már betöltekeztünk Szentlélekkel, szólunk nyelveken, stb. Stb. De mikor, hogy igazán elmélyedünk, és igazán úgy figyelünk, a szívünk állapotát megnézzük, akkor rájövünk arra, hogy Jézus Krisztus egy kérdést tesz fel ma számunkra. Hiszel-e az ember fiában? És akkor ott vagy ebben az állapotban, Jézus feltette neked ezt a kérdést, és ha nem vagy büszke, és nem vagy felfúvalkodott, és nem gondolod azt magadról, hogy ó, én már ismerem Istenben, már megtértem 8, 9, 10, 20, 50 éve, akkor megalázod magad, és rájössz arra, hogy mai napon is csak egy kérdést tudsz feltenni. Ki az, hogy higgyek benne? És akkor az Úr kijelenti magát neked, és azt mondja, de hiszen itt vagyok, hiszen látsz engem, beszélsz velem, nem ismersz fel. Sok keresztény évek óta imádkozik, keresi úgymond az Urat, hát már amennyire keresik ezek a keresztények, és nem ismerik fel. Nem ismerik fel Krisztust. Ma Krisztus teste azért van olyan össze-vissza állapotban, mert nem figyelnek a Szentlélekre. Nem tudják, hogy mi az az út, amin mennünk kellene. Mert egyszerűen nem ismerik fel, hogy Krisztus most merre megy. És mivel nem ismerik fel, hogy merre megy Krisztus, hát nem tudnak az ő nyomába, nyomdokaiba járni. Nem tudják őt követni. Tudjátok, Krisztus követése, az nem egy homályos, misztikus dolog. Az nagyon gyakorlati lépésekből áll. Az Úr elmondja neked, ezt csináld, és te ezt csinálod. Most akkor azt mondja, hogy most azt csináld, akkor azt csinálod. Elmondja neked azokat a lépéseket. Elmondja neked az Úr, hogy most erre megyek, és gyere utánam. És sokan azt csinálják, hogy Krisztus erre megy, és ők mennek arra, mert azt gondolják, hogy Krisztus ott van valahol, de nem ott van. Ugyanezt átéltem a saját életemben, még visszatérve az előzőre. Nagyon érzem ezt, hogy ez nagyon időszerű üzenet. Hogy megtértem, és amikor támadás indult ellenem, és az ördög megpróbálta kétségbe vonni az elhívásomat, az üdvösségemet, akkor azért vagyok nagyon hálás Istennek, hogy volt szellemi látásom, mint ennek a vakon született embernek. És el tudtam mondani azt, hogy nem tudok semmit, semmit nem tudok, de egyet tudok, találkoztam Jézussal. Találkoztam az Úrral. És voltak olyan napok az életemben, amikor semmi más nem tartott meg, csak ez. Találkoztam az Úrral, és betöltött Szentlélekkel. Emlékszem, amikor az Úr betöltött Szentlélekkel, sírtam, nagyon sírtam. És megkérdeztem, Istenem, valóban Te vagy az? Valóban Te elfogadsz engem? Valóban én fontos, értékes vagyok a számodra? Isten betöltött Szentlélekkel, és egyszerűen nem csak nyelveken szóltam, hanem sírtam, nevettem. Pedig csak pár hetes keresztény voltam, és azt se tudtam, mi az a Szentlélek keresztség. Csak sírtam. Egyszer nevettem, másszor sírtam. És később, amikor jöttek a támadások, a próbatételek, akkor nem tudtam semmi más tenni, csak visszaemlékezni ezekre az élményekre, hogy én találkoztam Jézussal, és átölelt, és betöltött Szentlélekkel. Találkoztam Jézussal, és betöltött Szentlélekkel. És te ma, bármilyen furcsa állapotban is vagy, de ha el tudod mondani azt, hogy találkoztam Jézussal. Találkoztam Jézussal. Találkoztam Jézussal. Találkoztam az én szerelmemmel. Találkoztam az én vőlegényemmel. Akkor ez a látás megtart téged. Ha a gyülekezetben nehézségek vannak, ha nem tudjátok, hogy merre kell menni, ha úgy érzitek, hogy az ördög az egységet kezdi szétbombázni, van egy dolog, ami közös az életetekben, az, hogy találkoztunk Jézussal. Találkoztunk Jézussal. És amikor eszetekbe jut, hogy találkoztunk Jézussal, akkor felgerjedtek, és azt mondjátok, de hát menjünk vissza ő hozzá. Hát ő ma is vár minket, menjünk vissza ő hozzá, és csókoljuk a fiút, imádjuk a fiút. És amikor ebben az egy dologban közösek vagytok, elkezditek imádni a fiút, leszáll közétek a Szentlélek jelenléte, akkor egyszerűen már nem fogtok foglalkozni a kicsinyes dolgaitokkal, hogy most kinek van igaza, meg hogy gondolom, így gondolom, úgy gondolom, nem így gondolom, nem úgy gondolom, nekem van igazam, nem így van, nem úgy van, hanem csak egyel foglalkoztok. Imádjuk a fiút, imádjuk a fiút, csókoljuk a fiút, Jézus Krisztust, imádjuk őt, mert rájöttünk, hogy erre vagyunk elhívva, rájöttünk, hogy a Mahanaim gyülekezetnek ez a nagyon fontos feladata, rájöttünk, hogy ezért kell összejönnünk folyamatosan, ezért kell gyakran összejönnünk, ima összejöveteleket kell tartanunk, hogy imádjuk a fiút, rájöttünk, hogy ezért kell dicsőítenünk, ezért kell énekelnünk, ezért kell imádkoznunk, leborulnunk, letérdelnünk, hogy imádjuk a fiút, hogy imádjuk és csókoljuk a fiút, Jézus Krisztust. És rájöttünk arra, hogy az egyháznak ezekben az időkben, ezekben az utolsó időkben ez a feladata, semmi más, csak szinte ez, hogy imádjuk a fiút, imádjuk és csókoljuk a fiút. Nagyon sokszor mostanában a keresztényeknek, keresztény gyülekezetekben volt egy ilyen irányzat, amit én csak úgy tudnék mondani egy mondattal. Töltekezz be Szentlélekkel, töltekezz be, töltekezz be, töltekezz be! Fú, töltekezz be! Fú, nagy karizmatikusok, fú, duzzadnak az erőtől. És megmutatta Isten nekem, hogy ezek az emberek ők nem Krisztusra vágynak. Ők nem arra vágynak, hogy Krisztust megismerjék, ők csak szellemi élményekre vágynak. Hát el lehet menni a diszkóba, és lehet venni drogot, és lehet élményeket átélni, ha valakinek erre van szüksége. Lehet attól is rángatózni, meg remegni. De Isten mutatott még egy dolgot. A Szentlélekkel való betöltekezésnek nem az a célja, hogy hatalmas szellemi élményeink legyenek, bizseregjünk, földre esünk, és utána mutogassuk magunkat, hogy mi vagyunk a nagy szellemi emberek, hanem azért, hogy megismerjük Krisztust, mint szemét. Mert ki az, aki a fiút dicsőíti? A Szentlélek. És ezért a Szentlélekkel találkoznunk kell, ahhoz, hogy a fiú megdicsőítessék a mi életünkbe. És igen, hiszek a szellemi élményekben. De én csak azokban a szellemi élményekben hiszek, amelyek Krisztust emelik fel. Abba a sírásba hiszek, abba a nevetésbe hiszek, abba a földreesésbe hiszek, amely Krisztust emeli fel. Amely Krisztust dicsőíti meg. Ha bármi más van, ami nem Krisztus dicsőíti meg, és valamilyen megnyilvánulás, csak egyet mondok, távozz tőlem, sátán. Távozz tőlem, nem kell ezt, távozz tőlem. Takarodj tőlem, sátán. De ha olyan szellemi megnyilvánulások történnek, amelyek valóban a Szentlélektől vannak, és azért vannak, és olyan emberek között vannak, akik elsősorban nem a Szentlélek megnyilvánulásait keresik, hanem Krisztust, mint szemét, akkor azt mondom, Uram, többet, többet. És ma ilyen embereket keres Isten ezekben az utolsó időkben. Azért kell ma találkoznunk, nem csak ma, holnap is és holnap után is a Szentlélekkel. Azért kell betöltekeznünk a Szentlélekkel, hogy megismerjük Krisztust. És hogy Krisztus felmagasztaltasson a mi életünkben. Mert ahogy Zsolt is idézte az igét, mit mond Jézus a Szentlélekről? Az enyémből merít, és engem dicsőít majd. Nagyon fontos ez. És ezért van az Istennek az imádata is. Ezért van az életünkben. De hogy imádjuk az Urat, a Szentlélek felmagasztalja a mi életünkben Krisztust. És ez nagyszerű. Nagyszerű ige van az énekek énekében, az 5-ös fejezetben, a 19-es verszakban. Ott azt olvassuk, hogy én az én szerelmesemé vagyok, és az én szerelmesem enyém, aki a liliomok közt legeltet. Miről van itt szó? Arról van itt szó, hogy tudod, mit jelent az Isten imádata? Amiről beszéltem. Az Isten imádata azt jelenti, teljes átadás Istennek. Teljesen átadom magam Istennek. Teljesen, úgy, ahogy vagyok, teljesen. Én az én szerelmesemé vagyok, Jézus Krisztusé. Teljesen átadom magam neki. Nem voltam még házas. De teljesen biztos vagyok egy dologban, és erről Isten rengeteget tanít, hogy a házasság nem működik úgy, hogyha a házastársak nem adják át magukat egymásnak. Ha nem működik az önátadás a házasságban, akkor felejtsd el azt a házasságot. Mert a házasságban arról van szó, hogy feladom önmagamat. Feladom önmagamat azért, hogy a másik ember kaphasson szeretetet, és mindazt, amire szükség van. Szüksége van. És hidd el, hogy a másik ember is, a házastársad is azt fogja mondani ekkor, hogy feladom magam azért, hogy az én házastársam megkaphassa mindazt, amire szüksége van. És így, amikor teljesen feladjátok önmagatokat, és átadjátok magatokat egymásnak, akkor működik a szeretet kapcsolat. Mert azt mondja Isten igéje, hogy nem a magatokéi vagytok. Férjnek és feleségnek azt mondja, hogy egymáséi vagytok. Ugyanerről van szó Krisztus és az egyház között, testvéreim. Krisztus teljesen átadta magát nekünk akkor, amikor a kereszten meghalt értünk. Teljesen. Teljesen odaadta magát értünk. És most az az idő van, és profétikusan ezt érzem a Szent Szellem által. Isten olyan embereket keres, akik teljesen készek átadni magukat neki. Tudod, a szolgálat sem az, hogy kiállok ide. Na, milyen az én profilom? Remélem most mindenki rám figyel, mindenki engem hallgat, utána majd remélem adakoznak is a testvérek, hogy lesz pénzem, és akkor elmondhatom, én vagyok a sikeres, gazdag szolgáló testvér. Ma a kereszténység sajnos erről szól. Az én Bibliámban, nem tudom, hogy sokan milyen Bibliát olvasnak ezek a bizonyos keresztény tesók, Isten áldja meg őket, mert az én Bibliámban arról van szó, amiről Pál apostol beszél, hogy mi? Miről beszél? Az 1 Korintus 3-ban, ha jól tudom, miről van szó? Mi mindenkor halálra szántak vagyunk, halálra vagyunk adva, azért, hogy ti élhessetek. Mi bolondok vagyunk, azért, hogy ti értelmesek legyetek. Mi vagyunk az utolsók. Angyalok és világ előtt látványossággá lettünk. A világ szemetjévé lettünk. Üldöznek bennünket, bármikor meghalhatunk. Miről van itt szó? Arról van itt szó, hogy a szolgálat az, hogy én kész vagyok fázni azért, hogy te megmelegedhess. Kész vagyok éhezni azért, hogy te jól lakhass. Kész vagyok mindenről lemondani, és feladni az én dicsőségemet, és bolondá lenni azért, hogy te elnyerhesd Istennek a dicsőségét. Kész vagyok meghalni Krisztusért. Kész vagyok meghalni azért, hogy te élhess, de elsősorban kész vagyok meghalni Krisztusért. Ez a szolgálat. Nem az a szolgálat, hogy elmondom, hogy én mennyi mindent letettem az asztalra, és nem becsültök meg. Hát szégyeljétek magatokat, micsoda dolog ez. Nem ez a szolgálat. Nem ez a szolgálat, hanem az a szolgálat, hogy bármilyenek is vagytok ti, kész vagyok értetek mindenről lemondani, azért, hogy Isten dicsőségét elnyerhessétek. Kész vagyok minden szükségemről lemondani, azért, hogy a ti szükségeitek be legyen töltve. És egy ilyen ember nem fogja megkérdezni, és nem fogja azt mondani, hogy de hát mindent odaadtam, miért nem becsültök meg? Mert egy ilyen ember tudja nagyon jól, hogy a mennyei jutalomért dolgozik, és Istentől várja a dicsőséget. Ez a teljes önátadás. Ez a teljes átadás. Amikor semmim sincs, de mégis mindent oda tudok adni neked. Amikor szegény vagyok, de mégis meg tudlak gazdagítani téged. Ez az önátadás. Amikor Istennek el tudom mondani, hogy Uram, semmim sincsen, de a leggazdagabbak közé tartozom mégis, mert a legnagyobb kincset, Jézus Krisztust elnyertem, megkaptam. Isten megtalált engem. A Jelenések 1:6-ban azt olvassuk, hogy tett bennünket Jézus Krisztus az ő atya számára papokká és királyokká. Nem majd az 1000 éves királyságban, hanem már most. Mi egy papnak a feladata? Szüntelenül bejár és kijár. Bemegy Isten jelenlétébe, kijön. Bejön, kijön. Bejön, kijön. Bemegy Isten jelenlétébe, imádja a fiút, imádja az urat, csókolja az urat, közben jár, imádkozik a Szent Szelem által, elmélkedik Isten igéjéről, utána kijön, és cselekszi az ő hétköznapi dolgait. Elmegy dolgozni, hirdeti az igét, megosztja az emberekkel azt, amit Isten ráhelyez a szívére, aztán újra bemegy, újra kijön, bemegy Isten jelenlétébe, kijön, bemegy, kijön, bejár, kijár, ahogy Jézus is mondja. Igazából minden egyes kereszténynek ez lenne a feladata. A király pedig mit jelent az, hogy királyok vagyunk? Nekünk már réges-régen szellemi hatalmasságok, szellemi, világi és politikai hatalmasságok fölött kellene hatalmat gyakorolnunk az ima ereje által. Imádsággal le lehet dönteni kormányokat, olyan kormányokat, amelyek nem Istentől vannak. És lehet imádkozni, hogy olyanok kerüljenek hatalomra, amik Istentől vannak. Imádság ereje által meg lehet állítani az árvizeket, a természeti katasztrófákat. Tavaly, amikor árvíz volt ma az évszázad legnagyobb árhulláma jött, akkor bevallom nektek őszintén, Istenhez kiáltottam. És az évszázad legnagyobb árhulláma nem törte át a gátakat, csak átnedvesítette őket. És meg vagyok győződve, hogy rengetegen imádkoztak még ezért. Ez biztos vagyok benne, hogy ima meghallgatás volt. Volt olyan, hogy Isten arra indított, hogy nemzetekért imádkozzak. Le is voltam döbbenve, mert én nem nagyon szoktam nemzetekért imádkozni. Például bevallom nektek őszintén, Romániáért különösen nem szerettem imádkozni, és mindig elmondtam, hogy én oda soha nem megyek, mert ott elég érdekes, furcsa emberek vannak. És ehhez képest 6-szor voltam már Romániában, és az egyik nemzet, akiért a legtöbbet imádkozom, ez Románia. A másik ilyen nemzet Szlovákia. Mikor meghallottam, hogy az előző miniszterelnöknek, Vladimir Mecsiárnak a nevét, már a hideg futkosott a hátamon, hogy ki ez az ember, fú, és Isten ráhelyezte a szívemre Szlovákiát. És tegnap találkoztam egy szlovák keresztény fiúval, tegnap este, és éreztem, hogy egy olyan jó, kedves szellem van rajta, és egyből az a érzés volt a szívemben, hogy Isten szereti Szlovákiát. És egy papnak és egy királynak ez a feladata, hogy közben járjon, imádja az Urat, Isten jelenlétébe menjen, és szellemi módon gyakorolja a hatalmakat. Mindannyiunkat elhívott erre Isten. Szükséges, hogy imádjuk a fiút. Az énekek énekében is azt olvassuk a 7-es verszakban, a 7-es fejezetben, a 10-es verszakban, hogy én az én szerelmesemé vagyok, és engem kíván ő. Isten kíván téged. Jézus Krisztus kíván téged. Szeret téged. Fontos vagy. Értékes vagy az ő számára. Egyszer volt szintén egy nagyon csodálatos találkozásom Istennel. Amikor feltettem magamba azt a kérdést, hogy Istenem, miért voltam én olyan ostoba és olyan balga, hogy azokat az állapotokat, amikor elutasítottságban voltam, nem használtam fel, és nem engedtem meg ebben az állapotban azt, hogy te közel jöjj hozzám. És amikor ezt a kérdést úgy feltettem, és megértettem, hogy most már el kell kezdenem keresnem Istent, és őt közel engednem magamhoz, akkor volt egy olyan élményem egyszer Istennel, hogy volt egy álmom, egy nagyon csodálatos álmom, és azt álmodtam, hogy Isten felvitt a mennybe. Ez, emlékszem, 94. október környékén volt ez. Azt álmodtam, hogy a mennyben vagyok, és egy nagyon gyönyörű zenét hallottam, és találkoztam egy emberrel, aki egy széken ült, és hosszú földig lógó ruhája volt, és én ott térdeltem a lábai előtt, és ő átölelt és megcsókolt. És akkor felismertem, hogy Jézus Krisztus ez a személy. És akkor nem akartam visszajönni. Tudjátok, én szerintem nem csak álom volt, én el tudom képzelni, hogy ez egy elragadtatás volt. Olyan csodálatos békességet éreztem. És emlékszem, hogy letettem a kezem a földre, és olyan tükör sima volt. Mintha aranyból lett volna, és egy olyan gyönyörű zenét hallottam, és egy olyan csodálatos békességet tapasztaltam meg, amit soha nem éreztem még. És tudtam, hogy vissza kell jönnöm, és olyan szomorú voltam. És az Úr mondta, hogy vissza kell jönnöd. És éreztem tényleg, hogy jövök le a mennyből, és jövök le a földre, és jövök bele a testembe, és tényleg felébredtem. És megdöbbentem, mert reggel 6 óra volt, és én reggel 6-kor, amikor felébredek, általában iszonyatosan álmos szoktam lenni. Olyan friss voltam akkor, hogy azonnal ugrottam ki az ágyból, és kezdtem imádkozni. 3 napig nem találtam a helyem utána. Minden olyan üres volt. Otthon voltam, olyan üres volt körülöttem minden, csak ez az álom járt az eszembe, és az, hogy de jó lenne visszamenni a mennybe. Mert megértettem, hogy Isten nagyon szeret engem. És megértettem, hogy Isten számára fontos vagyok. Tudod, mennyire nagyon fontos vagy Isten számára? annyira fontos vagy Isten számára, hogy például nagyon érdekes, hogy a házasságnak a képével illusztrálja ezt Isten, a Jézus Krisztus és az egyház közötti kapcsolatot. A házasság és a házastársak közötti kapcsolat az egy tükörképe annak a csodálatos mennyeinek és szellemének, szellemi kapcsolatnak, ami Isten és az ember között van. Befejezésképpen egy igét olvassunk fel, ami ezzel kapcsolatos, és ez pedig az Efézus 5, 28-32-ig. Ez Zsolt fel fogja olvasni.
Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat. Mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból valók. Annak okáért elhagyja ember atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez, de én a Krisztusról és az egyházról szólok.
Látjátok, hogy azt mondja itt Isten igéje, hogy a férj ugye szereti a feleségét, ez a normális eset, én hiszem. És senki nem gyűlöli a maga testét, igaz? Hanem táplálja, gondozza azt. Ahogy a férj is táplálja, gondozza az ő feleségét, ápolja a vele való kapcsolatot. Ugyanígy Krisztus sem gyűlöli önmagát, nem gyűlöli az ő saját testét, mivel mi ugye Krisztus teste vagyunk, és ezért Krisztusnak a része vagyunk, részei vagyunk. Értitek idáig? Krisztus szereti az ő testét, az ő egyházát, szeret bennünket, táplál, és gondoz bennünket. Felette nagy titok ez. Tudod, hogy miért jó a keresztény házasság? A keresztény házastársak a jó házassággal be tudják mutatni az Isten és az ember közötti csodálatos szerelmes közösséget, szellemi kapcsolatot. Ezért nagyon fontos, hogy jók legyenek a keresztény házasságok. Hát a jó keresztény házasságok egyrészt idegesítik az ördögöt, és én ezt nagyon szeretem, ez az egyik hobbim. Az ördög idegesítése. Még nem vagyok házas, de van más lehetőségem is, hála Istennek, hogy idegesítsem őt, az ördögöt. De ti, akik házasok is vagytok, vannak, tudom, házasok, ha egy jó hobbit akartok űzni, az ördög idegesítését, akkor fordítsatok sok energiát a házasságra. Imádkozzatok együtt. És tudod, hogy mit fogok mondani? Hallottam egy sok keresztény házastól, hogy még a szerelmes együttlétben is meg lehet Isten szeretetét tapasztalni. Ez valami olyan csodálatos titok, természetfeletti, mennyei, ami a házasság szövetségén belül adatott meg a házastársak számára. És ahogy ápoljátok egymással a kapcsolatot, és szeretitek egymást, ezzel a szellemvilág előtt is bemutatjátok, hogy hoho, hát ilyen az Isten és az ember közötti kapcsolat, csak szellemi módon, sőt, még ennél is jobb. És lesznek emberek, keresztények is, meg világiak is, akik fel fognak majd erre figyelni. És látni fogják a fényt, a világosságot a házasságban. És meg fogják kérdezni, hogy mi ez, ami nektek van? És akkor el tudjátok mondani, hát tudod, mi azért szeretjük egymást, mert Krisztus szerelme szorongat bennünket. És az a házasság, amelyet a Krisztus szerelme szorongat, az egy nagyon jó házasság. Ott, amikor a férj és feleség átölelik egymást, és szorongatják egymást, annyira ölelik egymást, hogy magukhoz szorítják egymást, akkor tudja mind a kettő, hogy az azért van, mert a másikban a Krisztus szerelme olyan erős, hogy mindjárt megfojt. Az ölelő karjaival De higgyétek el, hogy Isten ugyanezt teszi velünk, hogy sokszor annyira betölt bennünket az ő jelenlétével. Én sokszor bevallom őszintén, sokszor mondtam azt Istennek. Uram, ha még egy kicsivel jobban betöltesz, én úgy érzem, hogy belehalok. Mert annyi, sokszor volt, hogy annyira megtapasztaltam Isten jelenlétét, hogy úgy éreztem, hogy most fogok mindjárt meghalni. Éreztem, hogy Isten szorongat, egyszerűen magához ölel. És erre van nekünk ma szükségünk. Erre van ma nektek szükségetek, nem csak ma, az elkövetkezendő időszakokban is. Nem akartam ennyit beszélni, de egyszerűen tényleg éreztem, hogy a Szentlélek ezt akarta, hogy elmondjam. Hát Zsolt egy nagyon halkan beszélő ember, ezért nagyon figyelni kell rá. Szoktam neki mondani, hogy Zsolt olyan vagy, mint Derek Prince, nem szeretek Derek Prince-t hallgatni, mert nagyon halkan elmond nagyon mély dolgokat. És ezért én Derek Prince-t inkább olvasni szeretem. Hallgatni nem, csak olvasni, mert akkor azt a számítógépen mondja, és olyan hangosan, és olyan gyorsan, ahogy én akarom, és tudom követni az eseményeket. De higgyétek el, hogy amiről Zsolt ma beszélt, fel lett véve magnóra, hallgassátok majd vissza többször, és akkor majd még jobban megértitek, mert ő arról beszélt, hogy az egyháznak az építése hogyan kezdődik el, Isten hogyan cselekszi ezt meg ezekben az időkben, és ezt kivetítette a gyülekezetnek az életére, hogy nagyon fontos az, hogy most ti, a gyülekezet, kezdjétek el keresni Istent, és kérjetek látást Istentől, hogy a gyülekezetnek mi a feladata Krisztus testén belül, mi a feladata Krisztus testében, és hogy neked mi a feladatod a gyülekezeten belül, és Krisztus testén belül. Én pedig arról beszéltem, hogy az egyház építéséhez van még egy nagyon fontos dolog, mégpedig az, amit mi sajnos keresztények elhanyagoltunk, ez pedig az Istennek az imádása, és az Istennek a szerelme, hogy szerelmesek legyünk Istenbe. Higgyétek el, ez a mi legfontosabb elhívásunk. Az 1 Korintusban is az van, azt olvassuk, hogy az Úr elhívott bennünket a Jézus Krisztussal való szoros közösségre. Higgyétek el, hogy az elhívásunknak a legfontosabb, legfőbb, legnagyobb célja, és a legnagyobb szolgálatunk, és a legnagyobb elhívásunk ez, gyakorolni az Istennel való szerelmes, intim közösséget. Rengeteget lehetne erről még beszélni. Nem is beszéltem még mindenről egyébként. Még az egész éneke kénekéről, ha elkezdenék beszélni, akkor a portás kizavarna bennünket, és az utcán folytatnánk tovább. És ott kellene felmelegednünk Krisztus szerelmétől. De hiszem, hogy Isten sokkal több dolgot fog még nektek erről kijelenteni, mint amit én ma elmondtam. És most van egy kérdésem bennem felétek. Akartok-e ma kóstolót kapni Isten jelenlétéből? Akartok-e ma most velem együtt még egy kevés időt szánni arra, hogy imádkozzunk, és bemenjünk Isten jelenlétébe, és betöltekezzünk Istennek a szerelmével? Akarjátok-e? És ha nem, még nem vagytok igazán szerelmesek, akartok-e szerelmesek lenni Krisztusban? Azért, hogy az egyház építésében részt vehessünk, és mi is beépüljünk az ő testébe, és azért, hogy tényleg betölthessük azt a feladatot, amire tényleg igazán elhívott minket, mégpedig azt, hogy imádjuk, imádjuk őt, imádjuk őt. Álljunk fel! Van egy nagyon fontos dolog a szívemben, amit el kell mondanom. A gyülekezet felé. És ezt vizsgáljátok meg, elmondhatjátok a vezetőknek is, Gyurinak is, a többieknek is. Helyezzetek nagyon nagy hangsúlyt az Isten imádására. Amikor összejöttök és összejöveteleket tartotok, akkor fontos, hogy imádkozzatok többet közösen. Tavaly is elmondtam, és most is érzem a szellememben, úgy látszik, hogy a Szentlélek ezt nagyon erőteljesen üzeni a gyülekezetnek, hogy nagyon jó azok a szolgálatok és mindaz, amit végeztek. De a legfontosabb szolgálat az imádkozás és az Isten imádása. És erre az elkövetkezendő időkben nektek, gyülekezetnek sokkal nagyobb hangsúlyt kellene tennetek, mint eddig bármikor. Amikor összejöttök, énekeljetek bátran nyelveken. Énekeljetek nyelveken az Úrnak, ne Féljetek, hogy mi jön ki a ti torkotokból. Csak az fog kijönni, ami a szívetekből jön ki. És tudod, amikor benn vagyunk Isten jelenlétében, és imádjuk a fiút, tudod, mi történik? Profétikus dicsőítés történik. Profétikus dicsőítés az azt jelenti, hogy nem a megszokott dalokat éneklitek, hanem ami jön a szívetekből. Elkezded énekelni, hogy imádom a fiút, csókoljuk a fiút, halleluja. És elkezdesz nyelveken énekelni, vagy elkezdesz a szellem által értelemmel énekelni, vagy a szellem által nyelveken énekelni. És hogy énekeltek, leszáll közétek a Szentléleknek a jelenléte, és összehangolja a ti szíveteket Istennel és egymással, mert az egységet a Szentléleknek a jelenléte hozza létre. És a Szentlélek jelenlétét pedig az imádás hozza le. Hogy imádod a fiút, imádjuk Jézus Krisztust. Ez a Szentlélek jelenléte által megteremti az egységet közöttünk. És Isten egységet akar hozni az egyházba. Azért, hogy a világ elhiggye, hogy ő küldött bennünket. Vizsgáljátok meg ezt, és nézzétek meg, hogy egyet tudtok-e velem ebben érteni. Hogy érzitek-e, hogy ez Isten szellemétől van, vagy pedig csak az én, hát nem éppen okos gondolatom. De helyezzetek hangsúlyt az Istennek az imádására. Helyezzetek hangsúlyt. És ha most van rá lehetőség, akkor kérem a dicsőítő csoportot, meg ezt odaadom valakinek, hogy gyertek ide, és nem tudom, hogy meg tudjuk-e úgy oldani ezt, hogy nálam maradhat-e ez a mikrofon, van-e másik mikrofon, amiben tudtok énekelni, és énekeljük el azt a nagyszerű dalt, hogy gyújts tüzet a lelkembe, és ezután pedig, ahogy a Szentlélek vezet bennünket, bátran lehet nyelveken énekelni, vagy el lehet csendesedni az Úrnak a jelenlétébe. Egyszerűen kezdjük el intuitív módon, profétikus módon, profétai módon imádni, dicsőíteni az Urat, mert Isten nem arra kíváncsi, amit az most... Tudom, hogy nem értitek félre, ezért merem nektek mondani. Isten nem arra kíváncsi, amit az énekes könyvből kinézünk magunknak. 125-ös ének, ezt énekeljük el, nagyapáink is ezt énekelték már. Hanem Isten arra kíváncsi, ami... Most én szeretem az énekes könyveket, ne értsetek félre. Szeretem a tradíciós énekeket is. Komolyan mondom, szívből szeretem. De Isten arra kíváncsi, ami a szívedben van. Amen. Isten arra kíváncsi, ami a szívünkből jön ki. És én találkoztam már olyan tradíciós keresztényekkel is, akik tradíciós énekeket énekeltek szívből. Nagyon furcsa, borzalmas dalokat hallottam román gyülekezetben. Olyan ortodox dalokat, amiket el se énekeltem volna. De ők szívből énekelték, és leszállt a Szentlélek. Mert Isten nem azt nézte, hogy mit énekelnek, hanem azt, ami a szívükben van. És Isten azt nézi, ami a te szívedben van ma, és ezért önts ki az Úrnak, ami a szívedben van, profétai módon, énekelj nyelveken, vagy ahogy jön. Amen.
Amen.
Zsolt, itt vagy? Gyere ide te is nyugodtan. Gyújts tüzet a lelkemben. Halleluja.
Mindenkelőtt szeretem volna megerősíteni még egy énekeledet az énekelet, a magát az üzenetet.
Szívém a tövisek közt, olyan a mátkám a lányok között, mint almafa az erdőfái között, olyan szerelmesem a szívjak között. Az árnyékában kívánok lenni, ő lelkének gyümölcsét enni, szerelmem szavát hallgatom, míg ő a hegyeken, halmokon. Kelj felé, márkám szépem, virágzó ékességem. Én galambom a kősziklán, kőszálnak rejtekében. Mutasd meg nékem arcodat, hadd hallassam szavadat. Enyém az én szerelmesem, én pedig az övé vagyok. Várom, hogy jöjjön a vőlegény, fehér ruhába öltöztem én. Szívemből várom, mikor jön el, hogy elragadjon, ha menj be fel. a tárnyékában kívánok lenni, az ő lelkének gyümölcsét enni. Szerelmem szavát hallgatom, míg jő a hegyeken, a halmokon. Szerelmem szavát hallgatom, míg jő a hegyeken, a halmokon.
Látom, hogy sokan nem tudják a szöveget. Tudjuk ezt dúdolva énekelni? És figyeljünk a Szentlélekre, mert itt van, érzem, hogy itt van. Ha dúdolva énekeljük, talán a dallam az mindenkinek a fejében megvan most már.
Mint lilium a tövisek közt, olyan a márkám a lányok között, mint almafa a terdőfái között, olyan szerelmesem az ifjak között. Az árnyékában kívánok lenni, az ő lelkének gyümölcsét enni. Szerelmem szavát hallgatom, míg jő a hegyeken, a halmokon. Kelj felé, mátkám szépen, virágzó ékességem, én galambom a kősziklán, kőszálnak rejtekében. Mutasd meg nékem arcodat, hadd hallassam szavadat, enyém az én szerelmesem, én pedig az övé vagyok. Várom, hogy jöjjön a vőlegény, fehér ruhába öltöztem én. Szívemből várom, mikor jön el, hogy elragadjon, ha menj befel. Az árnyékában kívánok lenni, az ő lelkének gyümölcsét enni. Szerelmem szavát hallgatom, míg jő a hegyeken, a halmokon. Szerelmem szavát hallgatom, míg jő a hegyeken, a halmokon. Felállok, hogy ítérjelek, de tédre hullok előtted. A szellemem rád éhezik, de gyönge a testem. Gyújtsd át lelkemben, formáljon égen bennem. Ismered az életem, hát gyújtsd át még egyszer a szívemben. Karjaiddal átöltesz, míg gyógyításod árad felé. Új életet lehelsz belém, mint egy forró sűrítő szél. Gyújtsd tüzet lelkemben, formáljon égen bennem. Ismered az életem, hát gyújtsd tüzet még egyszer szívemben.
Halleluja!
Felállok, hogy dicsérjelek, te térre hullok előtted. A szellemem rád éhezik, ne gyönge a testem. Gyújtsd el lelkemben, formáljon égen bennem. Ismered az életem, hát gyújtsd el még egyszer szívemben. karjaiddal átöled, míg gyógyításod árad felém. Úgy életet lehetsz felém, mint egy forró hűvítő szél. Gyújtsd tüzet lelkemben, formáljon égen bennem. Ismered az életem, hát gyújtsd tüzet még egyszer a szívemben. Gyújtsd tüzet lelkemben, formáljon égen bennem. Ismered az életem, hát gyújtsd tüzet még egyszer a szívemben. Gyújtsd tüzet lelkemben, formáljon égen bennem. Ismered az életem, hát gyújtsd tüzet még egyszer a szívemben.
Halleluja, kórevesen bekelebágy, kórevesen bekelebágy, bátran énekeljetek nyelveken, kóribassa belebágy, kóribassin belebágy, kóribassin belebágy. Ó, Uram, gyönyörű vagy, gyönyörű vagy, kórevesen bágy, kóribassin belebágy, kórebágy, kóribassin belebágy, kandalamágy, szent kalamalamágy. Sandalanai, sandalama sandalanai, kurama sandalananai, koshia kanda sandalanai, koshia nananai sandatalanai, koshia nananai sandatalanai, koshia nanda sandalanai, kurama sandakalanai, sandai sinai sandonati.
Szent szellem a szívünkbe. mint folyó, mely Dunára úgy várunk, úgy kiáltunk, áradj szén, áradj szén, áradj szén, ó, áradj szén, 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 áradj szén.
Csendesedjünk el egy kicsit, és figyeljünk az Úrra.
Te vagy szerelmem, életem, barát és társ, aki szüleme. Értésedet, fáj a lényeg, teljes szívemből. Szerelmes Istenünk, ha
szeretemnek, barát és társ, aki szeret, itt is érintésedet várja régen, teljes szívemből szeretlek. Vonj most magadhoz még jobban, védj fel karjaidban. Hadd halljam.